Ja mai nap arra gondoltam, hogy egy jó pár kérdést kaptam, hogy akkor így ez a délelőtti együttlétünk így egy kicsit ilyen mozaikszerű lenne, akkor így ezekre a kérdésekre, felvetésekre reagálnék, és akkor azok kapcsán a végén így egy francia szerzőtől egy-két fontos gondolatot, ami nekem fontos a eukarisztiát illető közösségről, illetve a szentségimádásról mondani. És aztán így délután pedig egy számomra nagyon kedves témáról szeretnék így beszélni. Ugye tegnap beszéltünk az áldozatokról, és hogy hát a magyar nyelv az néha ilyen nagyon sajátos logikával rendelkezik, amikor a vallásról beszél, hogy a kereszténység legnagyobb ünnepét, aztán Jézusról, vagy mint az oroszok feltámadás, ugye a vasárnap, az milyen szép, hogy vasárnapot oroszul, hogy feltámadásnak lehet mondani. Hát ugye magyarul a kereszténység legnagyobb ünnepét, meg ugye a sonkának az elővétele, a húsvét, amit ugye megelőz ugye nem a 40 napos készület, hanem a nagy bőjt. És hát hasonló rejtély nekem, hogy hát ugye azt, amit így a latin és új latin nyelvek mindig valamiképpen így az egységnek, a kommuniónak neveznek, amikor magunkhoz vesszük az eukarisztiát, részesedünk benne, azt így magyarul azt úgy mondjuk, hogy áldozás. Na mindegy. De hogy akkor így erről a gyakorlatunkról, az áldozásról szeretnék majd délután beszélni, és ha már bencések vagyunk, itt vagyunk Panohalmán, akkor Gregorián áldozási énekeket hallgatnánk, és akkor azt elemezve próbálnánk így egy-két fontos szempontot kinyerni az áldozással kapcsolatban, amire ezek a Gregorián áldozási énekek tanítanak bennünket. Jó, akkor rá is térnék így a kapott kérdésekre. Kicsit mozaikszerű lesz, mert hogy a kérdések is sokrétűek, meg a reggeli fekete tea, amit elfogyasztottam, még azt sem fejtette ki teljesen a hatását, de már alakulóban van a nap. Jó, kezdeném egy hosszabb cetlivel, ami nem is annyira az eukarisztiára, hanem inkább a Zsolozsmára vonatkozik. Van, amire már így reagáltam, ugye itt az a tapasztalat fogalmazódik meg, hogy az éneklés az nem mindig segíti az imádságot és elmélyedést, majd kifejezetten zavarja. Erre már így reflektáltam, hogy ha segíti és szép az éneklés, akkor mindenképpen éljünk vele, ez gazdagítja az ünneplésünket, de hogyha objektíve be kell látnunk, hogy nem vagyunk annyira ügyes énekesek, akkor egyáltalán nem baj, hogyha elhagyjuk. Néha egy nagyobb méltósága lehet az imádságnak, hogyha ha mondjuk, nem pedig énekeljünk. Ugyanitt a munkagép úgy kicsit bezavar, mert talán hallható, amit mondok. Ugyanígy fölmerül ugye az, hogy itt Panohalmán ugye sokáig így, amikor a Zsolozsban volt, akkor lényegében végigültünk, és akkor a legelején meg legvégén volt, hogy álltunk, és akkor most újonnan mindig a dicsőségre akkor fölállunk, hogy hát hogy ez szép is, de hogy igazából hogy megtöri azt az elmélyedést, amit így a zsoltárokat így imádkozva, hogy szépen lassan így, amiben így belesimulunk. Ez annyit mondanék, hogy amikor egyénileg imádkozzuk a zsoltárokat, akkor nyilván nem kötelező ezt így végezni, akkor nyugodtan lehet ülve maradni, akár szüneteket is tartani. Itt mi Panohalmán egyrészt kaptunk egy olyan kritikát, hogy nagyon gesztusokban nagyon szegényes volt a zsolozsmánk, és akkor ezért így kicsit így gondolkodott rajta a közösség, hogy mik azok a kézenfekvő elemek, amivel lehetne gazdagítani a mi Zsolozsmán való részvételünket. És akkor így találtunk rá arra, hogy hát igazából ez egy régi adósságunk, szembenedek is a regulában is előírja, hogy hát amikor ugye a Szent Háromság nevét említjük, akkor álljunk föl, tiszteletünket kifejezendő. Hát így a mi Zsolozsmánk is akkor így ezzel gazdagodott, most akkor így mindig fölállunk, így, hogy Benedek is előírja nekünk a dicsőségre. És még hasonlóképpen így én ide sorolnám, hogy annyi újításunk is lett itt a felújított bazilikában, hogy áldozás közben is, azt így vegyük észre, hogy ugye vannak, akik megrónak minket így, akik így vendégként érkeznek, hogy hát van, ahol nem térdelünk le áldozás idején, meg eukarisztikus ima alatt, hogy hát micsoda dolog ez, micsoda tiszteletlenség. Ugye itt hamarban már ugye úgy gondolkodunk erről, hogy ugye az egyházban hagyományosan két alapvető formája van ugye a tisztelet megadásának, így az oltári szentség, illetve hát így Isten felé, ugye az egyik a kérdelés, a másik pedig, hogy fölállunk. Ugye az első zsinatok azok egyike az ókorban, az kifejezetten elő is írja, hogy húsvétkor, húsvéti időben vasárnap ugye a keresztény közösség az ne térdeljen, hanem álljon, és ezzel fejezze ki egyrészt a tiszteletét Isten iránt, másrészt pedig a méltóságát, hogy Krisztus által megváltott, örök életre hivatott, vele egységben levő emberek vagyunk. Tehát én azt hangsúlyoznám, hogy mind a kettő valamiképpen a tisztelet jele, és hogy mi most ezzel szerettük volna, vagy szeretnénk a mostani liturgiánkban megerősíteni a tiszteletadásnak így a formáit, hogy amikor áldoztatás történik, ugye mi is megáldozunk, és akkor nem foglalunk rögtön helyet, hanem hogy végig megvárjuk azt, hogy mindenki megáldozhasson, és hogy csak amikor így a szent színek kenyér és a bor elhagyták így a főhajót, akkor foglaljuk el a helyünket, és akkor ezzel kifejezzük így a tiszteletünket közöttünk jelenlévő Krisztus iránt. És akkor átérnék néhány nagyon gyakorlati kérdésre, ami így a eukarisztiával kapcsolatos. Igen, milyen feltételei vannak, hogy egy szentmise érvényes legyen? Ugye ilyen lényegre törő, egyszerű kérdés, ugye, hogy ugye kenyérrel és borral ünnepeljük, ugye ezt már így tegnap is így hogy ezt az egyház fontosnak tartja, ezt így mondtam. Egy ilyen kedves példám erre, kicsit vicces, kicsit hát szomorú is, hogy az izlandi egyház az egyszer kérdést intézett rólahoz, hogy hát az izlandi a szűrű az nem terem meg, hogy nem lehetne valami más ott izlandon jobban bevett és így előállítható itallal, ünnepi itallal ezt helyettesíteni. És hát Róma válaszolt is, az igaz, hogy több mint 200 évet kellett rá várni, és az volt a válasz, hogy negatív, mert hogy nem. Maradjon a kenyér és a bor, ragaszkodunk ezekhez a mediterrán szimbólumokhoz, ragaszkodunk ahhoz, hogy legyen egy pap, aki ezt a közös ünneplést vezeti, akinek legyen meg így a szándék arra, hogy azt kövesse el ott az oltárnál, amit az egyház szeretne elkövetni, tehát így formailag legyen egy közös szentmisénk, aminek nyilván van egy nagyon praktikus így haszna, hogy ha elmegyek Horvátországba nyaralni, vagy Németországba, Franciaországba, konferenciára, akkor bemegyek egy katolikus misére, akkor igaz, hogy lehet, hogy nem értem azt, hogy miről beszélnek, de hogy nagyjából mit tudok igazodni, amit a még egy koreai misén is, hogy nagyjából mi történhet. És magyarul akár én is mondhatom a éppen ott koreai vagy szuahíliül elhangzó imádságokat. Ugye egy napon belül áldozhatunk-e többször, ugye erre az a válasz, hogy igen, úgy alapvetően azért, hogy ugye a keletiek azok jobban ragaszkodnak ahhoz, hogy egy nap egy mise legyen, még egy templomban is csak egy mise legyen lehetőség szerint, az legyen az egész közösség ünnepe. Hát nyilván praktikus okokból van, hogy nem térünk azért el mindannyian egy templomban, ugye papján miatt is ugye számos lelkipásztor is ugye vasárnaponként több misét is ünnepel. Néha még nem papokkal is előfordulhat, hogy több misén részt vesznek, ugye az a szokásos javaslat, hogy mondjuk naponta maximum kétszer vegyünk részt ilyen eseményen, kétszer áldozunk. Túlságosan ne szaporítsuk ezt. Nem abban van így a kegyelemnek a bűsége, hogyha egy sportot űzünk abból, minél töskébulát behúzhassunk, hogy hány misén vettünk részt, hanem inkább azon, hogy amelyiken részt veszünk, ott úgy mélységében legyünk jelen. És akkor, hogy kell-e és hány százalékban alkohol tartalmaznia ugye a bornak, lehetséges-e szőrű kiprésselt levével misézni. Hát ugye erre ugye van egy olyan mondás, hogy alapvetően azért ne így csináljuk, de hát vannak olyan határhelyzetek, mint a placidat járnak, ugye a gulágon átjött az ideje. Hát azt gondolom, hogy afelől senkinek nem lehet kétsége, hogy ahogy ő ott imádkozott, ott a pritchen, a titokban, a kis szűrőszemmel, hogy hát nem fér kétség, hogy az Isten azt így legjobb szándékával fogadta az ő miséjét és az ő imádságát. Nyilván ezek határhelyzetek. Határhelyzetekben az egyház jobb is, még amikor a szűrőzős egyház jobb is nagy engedményeket tesz, akkor még inkább akkor nekünk is ezt úgy el kell ismernünk. Hogy miért fehér bort használunk a misén? Ugye erről is ugye pár szót már ejtettem tegnap, ugye hogy a fehér bor azért szőrészetileg az egy késői invenció, az nem egy ókori, az inkább egy középkori találmány, aztán még később ugye a pezsgő, amit ez már nekünk szerzeteseknek is van ugye közünk, ugye a Dom Perignon, aki félreteszi a bort, és aztán abban olyan furcsaikkal keveredik, és akkor így föltalálják a pezsgőt is. Na most ugye a fehér bor használata, annak egyrészt van ugye egy nagyon praktikus oka, hogy akkor a sekrestéseket megkíméljük attól, hogy minden egyes szentmise után kicseréljék az oltár legkülönbözőbb kerendjét, mert ugye a vörös bor az mindig foltot hagy, és hát akkor az az csúnya, nem? Tehát ezt egyfolytában akkor cserélnünk kellene. A fehér bor is foltot hagy, csak azt nem látjuk annyira. Legalábbis így sok foltot kell hagynia, hogy már észrevegyük, hogy ez nem annyira méltó most már. Másrészt pedig, hogy azért van itt némi ilyen skrupulózus ok is a háttérben, hogy hát ugye ott a kenyér és a bor színe alatt ott van Krisztus teste is vére, és hogy hát, hogy azért az egy olyan rossz érzés, hogy akkor mi történik ott Krisztus vérével, hogy hát nyilván úgy nagy részt úgy magunkhoz veszük, akik ünnepeljük, de hogy ugye ott maradott a nyoma, ott a kendőn, akár az oltárterítőn, és akkor az olyan hitvéli, olyan nehéz helyzet, nem? Hogy akkor most ott van az a folt, és akkor ugye hitem szerint az ugye Krisztus véréből került oda, és akkor én azzal mit kezdjek, ugye? Tehát ilyen nagyon, nagyon könnyen így belemehetünk abba, hogy itt ilyen nagyon nehéz ilyen lelkismereti kérdést csináljunk akkor ebből a dologból. Azt gondolom, hogy azért ez egy kicsit azért túlzott, azt gondolom, ez a fajta túlérzékenység erre. Viszont azáltal, hogyha nem vörösbor, hanem fehérbor ünnepeltünk, akkor kicsit elejét lehetett venni annak is, hogy olyan túlságosan túl reagáljuk ezeket a helyzeteket. Ez egy ilyen kulturális szokás, sok praktikus szempont van mögötte. Igazából nincs semmiféle kötelező érvénye mellett, hogy fehér bort kellene használni a misén teológiailag. Jó, és akkor ugye van egy ilyen kérdés, ami hát aki panonhalmán itt magunkhoz édesgetünk, akkor akár diákként, oblátusként, vendégként, akkor idő után mindig fölmerül, hogy hát akkor hogy van ez, hogy itt panonhalmán azért, hogy mindig két szín alatt így megáldozunk, és aztán otthon meg nem. És az otthoni plébánián így igazából szinte bárhova mehetünk, nagyon ritka az, hogy két szín alatti áldozással találkoznánk. Aki itt írta ezt a felvetést, ugye ő kiemelte, hogy hát nem régen volt ugye Krisztus szent teste és vérének az ünnepe, és hát még akkor sem. Pedig vagy akkor legalább várna az ember, legalább akkor, és hát akkor is csak a pap meg a kántor áldozhatott két szín alatt, hogy senki más. Hogy ez így kialakult, ugye ez már egy sok-sok évszázados hagyomány itt nyugaton. Nyilván ennek is megvannak a praktikus okai, higiénikus okai, a járványokkal sújtott Európában azért el tudjuk képzelni, hogy ilyen szempontból hogy sokkal higiénikusabbnak tűnt a szentmisének a ünneplése. Nyilván ott van a mögött egy olyan szempont is, hogy amikor így a misén egy pap van, akkor ugye neki nagyon sok mindenre kell figyelnie, és hogy a két szénapi áldozáshoz már legalább két ember kell, aki segítkezik, és akkor egyszerű egy szín alatt áldoztatni. Főleg akkor, hogyha még több áldoztató is kell, mert nagyon sokan vannak ott a templomban, akkor még több ember kellene ahhoz, hogy ezt így kivitelezzük. Tehát nagyon sok praktikus szempontot itt is így fölhoztak, és föl is lehet hozni, ami miatt ez így kialakult. Minden esetre mi azért így hozzáteszünk a noha, mert ezért még így sem lehetetlen, tehát ezért mi is meg tudjuk oldani. Hogyha akarjuk, akkor ez kivitelezhető. Én azt mondanám, hogy én azt gondolom, hogy így a két szín alatti áldozás az úgy teljesen kifejezi azt a szép szimbolikát, azt az értelembeli gazdagságot, amit itt szeretne a liturgia megünnepelni és közel hozni hozzánk. Krisztus testét és vérét is magunkhoz vesszük. Mi ezt fontosnak tartjuk, ünnepeljük, ugyanakkor így azt meg úgy kérném, hogy úgy ne lázadjunk föl így, amikor így máshol viszont így ez a gyakorlat, ez nincs meg, mert valamiképpen ez kikapott így a mi kultúránkból. Ezt ugye el kell fogadnunk, hogy ebben mi panohal, mi a bencések, megbencésekhez kötődők is, egy picit olyan kilógunk így az egyházi gyakorlatból. Jó. Ugye, hogy miért menjek szentmisére, hogyha úgyse áldozhatok? Ugye nagyon jó a kérdés. Ami úgy rávilágít arra a nagy változás, ami mögöttünk van, az elmúlt 50-100 évben. Ugye, hogyha kicsit visszatekernénk az időt, akár egy 50-60 évvel ezelőttre, akkor azt tapasztalnánk, hogy hát aki a szentmisén részt vesz, az általában nem áldozik. Tehát, hogy nagyon ritka volt korábban az áldozás. Az egyház sem várta el, hogy évente egyszer legalább, hogyha az ember jándor, akkor mondjuk havonta. De hogy amikor áldozik, arra viszont nagyon tisztességesen készüljön föl, lehetőség szerint ott bőjtel, szentgyónással, és nagyon-nagyon vigyázva arra, hogy tiszta lelkiismerettel, bűn nélkül vegye magához az oltári szentséget, és hogy ezt hozzá kötődött a méltatlanságnak egy nagyon erős tudata, hogy igazából méltatlanok vagyunk arra, hogy magunkhoz vegyük. Olyannyira, hogy ugye még a sinatot követő reform előtt azért még azt is, ugye, akik idősebbek, azok jobban tudják ezt nálam, ugye volt megkülönböztetés, hogy volt áldoztató mise, amikor volt áldoztatás, olyan mise is volt, amikor hát a pap nyilván ugye ott a eukarisztikus imádság végén ott magához vette a Krisztus testét, vérét, de hogy egyébként nem volt áldoztatás. Sőt, hogy az is ugye vissza lehet erre emlékezni, vagy így utána olvasni, hogy nagyon sokszor maga az áldoztatás is úgy volt, hogy megvolt a mise, és akkor a pap az asszisztenciába bevonult a sekrestyébe, és akkor utána kijött, és akkor tagját nákulomból áldoztatott. Tehát, hogy így abszolút volt egy olyan teljesen más mentalitás, ami nem tekintette szükségesnek, hogy a hívek azok áldozzanak, akik részt vesznek a szentmisén. Ugye most meg igazából örömteli, hogy már egyre inkább újra így ráérezünk annak a fontosságára, hogy hát valamiképpen így a szentmisén való részvétel lényegéhez hozzátartozna, hogy az én teljes értékű részvételem az abban is megnyilvánul, hogy akkor én részesedem abból a kenyérből, amit ott megtörünk. Ami ugye az eredeti logikájára így visszamegyen a szentmisének. Ez egyrészt örömteli, másrészt pedig ugye azt még ne felejtsük el, hogy azon túl, hogy ugye az áldozásban való részvétel, a részesedés, az kifejezi a mi teljes közösségünket és egységünket Krisztussal és egymással. Ugye emellett ott nagyon sok minden történik a szentmisén, ami által így kapcsolódom a közösséghez, kapcsolódom Istenhez, ami ott történik. ugye kezdődik az ige liturgiával, amiről nagyon sokat így beszéltünk, ugye tegnap előtt. Nagyon sok gyümölcse van az ott való észvételnek, tehát hogyha éppen akár objektív élethelyzetem, vagy úgy szubjektíve úgy érzem, hogy most már nagyon ideje lenne egy rúgonásnak, és hogy most éppen méltatlannak érzem magam ahhoz, hogy éljek a szent áldozással, akkor is azt mondanám, hogy inkább menjünk csak el a szent misére, vegyünk abban részt, és akkor, hát ha képpel kell élni, akkor fogjuk fel úgy ezt a helyzetet, mint amikor valaki elmegy egy közös ünneplésre, de hogy hát ő a sofőr, ő neki kell vezetnie majd hazafelé is az autót, és hogy hát attól még a húslevesben, meg a töltött káposztában, meg még a tortában is nyugodtan részesedhet, hát az alkoholral viszont, hogy a borra ott nevet kell mondani, ami hát nyilván így valamit elvesz a közös ünneplésből, nem lehet kocintani, és olyan azért, hogy valami lényeges dolog, ugye, amikor valamit ünneplünk, de hogy amellett azért vannak ott olyan értékek, amiket azért érdemes még sofőrként is részt venni egy ünnepségen. Mindamellett, ha csak lehet, akkor nyilván törekedjünk arra, hogy olyan lelki állapotban, tisztasággal, helyzetben legyünk, hogy így ezt a gyakori áldozást ezt meg tudjuk valósítani. Van aztán két cetli, ahol így szentségekről van szó. Egyrészt egy olyan helyzet, ahol áldoztatáskor így egy ilyen 8-10 év körüli kislány ment, megkapta a kezébe az ostját, elfutott vele, és hát aztán úgy tűnik, hogy ez a kislány még nem volt első áldozó, és hogy akkor úgy felmerül a kérdés, hogy hát ez azért egy méltatlan helyzet, és hogy egyáltalán értette a kislány meg a szülei, hogy így mi az, amiben részt vesznek. Nem ugyanez a helyzet, de ide kötném, hogy hát mi van akkor, hogyha valaki rutinosan áldozik, vagy hát olyan is előfordult, hogy valaki csak úgy rutinból, szokásból egy fiatal pár egyházi esküvőt kér, mondván, hogy álljunk oda az oltár elé, mondván, hogy kibírunk 20 percet, vagy örüljenek a szülők. Tehát, hogy mi a helyzet az ilyen szentségvételekkel. Én azt hangsúlyoznám ezzel kapcsolatban, hogy tehát ami ott a szentségünneplésekor megtörténik, az megtörténik. Tehát itt ez a kislány akkor nem a kellő felkészüléssel, nem a kellő ünnepélyességgel, de de facto megtörtént az első áldozása. Gondoljunk itt megint csak a keleti testvéreinkre, akik hogy a csecsemőt megkeresztelik, rögtön meg is bérmálják, sőt meg is áldoztatják, és aztán utána olyan sok-sok év szünet, és aztán majd, amikor kicsit nagyobb, majd fel tudja fogni, hogy mi történik ott a misén, miről szól ez az egész, akkor kezd el újra áldozni. De hogy ami fontos, amellett, hogy ami történik, az megtörténik, hogy a szentségeket ne úgy fogjuk fel, mint ilyen pontszerű eseményeket, hogy ott így, mint valami mágikus történés, hogy ki kell mondani megfelelő szavakat, és akkor az elkezd úgy hatni, mint valami varázsige. Ugye a keresztség az nem egy ilyen 20-25 perces történet. A keresztség az egy egész életen át tartó állapot, ami ott ünnepélyesen elkezdődik. Úgy emlékezzünk vissza a saját keresztségünkre, nem tudom. Tehát, hogy így, ez a 8-10 éves kislány lehet, hogy még többet megértett az áldozás értelméből, mint mi a saját keresztségünkből. Mégsem mondjuk azt, hogy a saját keresztségünk azon értelmetlen volt. Nem, az ott megtörtént, ott elkezdődött, és hogy évtizedeken keresztül már tart, és hát reméljük, hogy még azért van egy kis időnk ebben az állapotban. Hasonlóképpen a házassághoz, szintén azt gondolom, nem kell sokat így magyaráznom, hogy az sem egy néhány perces igen-igen, akarom-akarom, hanem hogy az egy mindennapos igen-igen, akarom-akarom, és ma is igen mondok el. ugye egy újra és újra megújítandó szövetség ez a házas felek között, ami hosszasan tart. És hasonlóképpen az eukarisztia is hangsúlyoznám, hogy nyilván egy-egy szentmise az tart 35-től mondjuk 3 óráig, attól függ, hogy milyen típusú szentmisén veszünk részt, de hogy az eukarisztia is egy olyan történés, ami az egész életünkben szeretne bennünket úgy táplálni, és hogy szeretne bennünket Krisztus által Istenhez és egymáshoz kötve ebbe az isteni nagy tervbe, amiről tegnap így egy ábrát is rajzoltam, becsatolni bennünket. Ugye ez egy érlelődési folyamat, és hogy hát, hogy a Szentírás mondja, hogy Isten türelmét tartsátok ajándéknak, kegyelemnek, úgy hasonlóképpen így van a szentségeknél is, hogy az egy hosszú időn át tartó folyamat, amit mindig ünnepélyesen elkezdünk, és aztán a személyes érlelődésünk, útkeresésünkre van bízva, hogy ez ugye a gyümölcseit így megérje bennünk. Igen. Aztán van egy olyan, még mindig ilyen gyakorlatias kérdés itt az előadással kapcsolatban, hogy ugye én itt mondtam, hogy Jézus körbeadja a kelyhet az utolsó vacsorán, és hogy a végén nem iszik belőle, és hogy hát milyen bizonyíték van, mi alapján mondtam én ezt. Köszönöm a kérdést, akkor így ezek szerint nem lehetem bármit itt nekem előadnom ebben a teremben. Ugye az a helyzet, hogy a biztonsági kamera az éppen nem működött a utolsó vacsora alatt, tehát hogy abból a 1-2 órából nem maradtak fönn videófelvételek, úgyhogy nem tudjuk visszanézni. Illetve hát akkor ugye, ha nincs videófelvétel, akkor a tanúkat megkérdezhetnénk. Hát kérdezzük meg, ugye ott van is erről 4 tanúságtételünk, Máté, Márk, Lukács, János. Ugye János eleve nem ír ott így arról, hogy ott a kenyérrel, borral mi történik, lábmosásról, meg Jézus szavairól sokkal többet. Istenem, hallgass hívásomra. Tehát Jánosról nem sokat tudunk meg erről, meghallgatjuk így Mátét, Márkot, Lukácsot, akkor meg inkább zavarba jövünk, mert hogy így hol a vacsora előtt van a kehely, hol a vacsora után, de olyan is, hogy nem csak egy kehely van, hanem 2 kehely meg egyszer a kenyértől is, és akkor meg kezdjük elveszíteni a fonalat. És akkor így kétségbe esetten akkor rohanunk így, vagy F.K. Matyához, vagy valakihez, aki a zsidó hagyományt jobban ismeri, és akkor hát mondja, hogy hát persze, mert hogy hát ha az elvileg egy húsvéti vacsora volt, akkor 4 kehely volt, nem csak egy, mint ahogy mi ünnepeljük így a szentmisében. Akárhogy is volt, minden esetre, hogy Jézus ugye azt mondja, hogy nem iszom többé, tehát így akárhány kehely is van mögötte, ugye ez a mondata, hogy nem iszik többé a szőlőtő terméséből, amíg újra nem iszik a mennyek országában, az atyának az országában, és hogy így akkor nagyon szépen kifejezi az ő hitét abban, hogy bár ő már nagyon erősen sejti, hogy mi az, ami rá vár a keresztvalán, hogy itt valószínűleg be fog fejeződni ez a történet, ezért is szeretné ezt az utolsó erős estét így közösen eltölteni a tanítványaival, de hogy ő mélyen hiszi és tudja, hogy az a ügy, amit ő egész életében tanúsított és szolgált, az nem itt fog véget érni. Hogy az atyának a országa, az ő hatalma sokkal erősebb, mint az a sok fenyegetés, ami őre vár. Hogy ez a történet, ez majd ott egy nagyobb dimenzióban folytatódik. Itt egy apróságra még felhívnám a figyelmet, hogy a szőlő, a füge, az olaj, ugye ezek olyan dolgok, a bor és az olaj, meg hát ugye a füge is, ami hát ugye fáknak a gyümölcséből, meg hát ugye a szőlőnél ugye a szőlőtő terméséből készül, És hogy ez egy olyan dolog, ami nem olyan, mint a búza, hogy elvettem, és akkor még abban az évben aratok belőle, hanem hogy több évre van szükség, amíg ezek a növények megerősödnek, gyümölcsöt hoznak, és akkor abból olajat, bort tudok készíteni, meg füge is kerül az asztalra. És éppen ezért, hogy a Bibliában ezek mindig így a békének, a hosszú, kiszámítható, békés életnek, Isten bennünket védő uralmának a szimbólumai. Megfordítva, amikor háborúról beszélnek, akkor ugye ezt jövendelik a proféták, hogy jön majd az ellenség, és kivágja a figyefákat, meg kivágja az olajfákat, és hogy nem lesz bor az asztalon. Tehát amikor Jézus ugye ezt mondja, hogy majd Atyám országában újra iszunk a szőlőtő termésétől, akkor ezt is mondja, hogy Atyámnak az uralma, az, hogy őrá tudnak építeni, az ő kiszámítható, tartós, békét eredményező szövetségére, a sokkal erősebb, mint az a sok-sok szenvedés, ami most rám vár. Ez egy nagyon-nagyon szép mondat Jézustól. Jó. És akkor marad még két kérdés, ami kapcsán így egy picit így tanítanék is a maradék 20 percben. Az egyik kérdés az, felolvasom az a legegyszerűbb, mert szép szövegek így megírva is. Szeretném tudni, hogy az eukarisztia vételekor praktikus módon hogyan lehetne az Istent valóságosabbá tenni a magam számára. Az ő ott és akkor jelen van állapotot tetten érni, hogy olyan újongó örömmé váljon. A másik kérdés pedig, ugyanide kötném, hogy szentségimádáskor azt várnám, hogy megérezzem Isten erejét, hogy letaglózzon az ő jelenléte. Ehelyett én próbálom belehelyezni magam a jelenlétébe, ezért teszek erőfeszítéseket. Ha viszont csak jelen vagyok előtte, én nézem őt, ő néz engem, akkor az az érzésem, hogy csak relaxálok, és nincs igazi kapcsolatom az Úrral. Hogyan segíthetnék ezen? Közös ebben a kettőben az Istennek a jelenléte, amit úgy, hát van, hogy vannak ilyen kegyelmi pillanatok, időszakok, amikor erősebben úgy át tudunk élni, meg hát vannak a lelki életben, hát így a sivatagi atyáktól így kezdve így évszázadokon keresztül Keresztes Szent János és mások is tanúsítják, hogy vannak nagyon száraz időszakok, amikor akármennyit, minél többet imádkozom, annál jobban érzem ezt a szárazságot és ezt a vakságot valamiképpen így Istenre. Hogy azt gondolom, hogy az fontos így tudatosítanunk, hogy tehát, hogy igazából Istennek nincs arra szüksége, most lehet eretnekségnek lenni, amit mondani fogok, de bízom benne, hogy nem az. Tehát, hogy Istennek, csak ilyen kemény mondat, hogy Istennek nincs szüksége arra, hogy mi őt jelenvalóvá tegyük. Ő jelen van. Még mielőtt egy újonnan épült templomban egyetlen eukarisztiát is ünnepelnénk, még mielőtt ott oltári szentség, örökmécses lenne, ő már ott van. Ő most is itt van közöttünk. Aludtunk, akkor is itt volt. Isten lelke az betölti a mindenséget, már a kezdeti káosznál azt olvassuk, hogy Isten lelke ott lebegett, így ebbe fölött a káosz fölött, és aztán így szava által a teremtést megvalósította. A kérdés az igazából fordított, tehát hogy miképpen lehetséges az, hogy én teljes valomban, nem csak a süket füleimmel és a becsukott szemeimmel, hanem hogy valóban Istenre nyitottan meg tudjak oda érkezni az ő jelenlétébe. Ugye akkor is, amikor ugye így relaxálunk, vagy meditálunk, akkor is, amikor szentségimádáson veszünk részt, akkor is, amikor szentmisén veszünk részt, hogy valamiképpen ez a nagy kihívás, hogy hogy miközben Isten jelen van, miközben Isten szól hozzám, hogy én miképpen tudom a saját érzékeimet megnyitni, én miképpen tudok teljes emberi valómmal az ő számára jelen lenni. Erre van egy nagyon szép ilyen gondolat, egy francia jezsuita biblikustól, hogy ezt szeretném így megosztani. Azt írja, hogy ahogy reggelente megállapítjuk, hogy a nap felkelt, pedig tudjuk, hogy éppen fordítva, a Föld fordult egyet maga körül, úgy minden eukarisztián jelen valóvá tesszük Jézus áldozatát, pedig tudjuk, hogy éppen fordítva, nekünk kell naponta visszatérnünk Jézus jelen valóságába. Ahogy reggelente megállapítjuk, hogy a nap felkelt, pedig tudjuk, hogy éppen fordítva, a Föld fordult egyet maga körül, úgy minden eukarisztián jelen valóvá tesszük Jézus áldozatát, pedig tudjuk, hogy éppen fordítva, nekünk kell naponta visszatérnünk Jézus jelen valóságába. Hát ez egy nagy kihívás, ami nem mindig sikerül, és hogy ezért köszönöm is ezt a két cetlit, akik írták, mert hogy nagyon fontos és alapvetően emberi tapasztalatot fogalmaztak meg, hogy ez azért nem mindig sikerül. Egyébként is, hogy akármikor így valamiképpen szentségileg is szeretnénk találkozni az Úrral, ugye mondjuk egy gyónásnál is fölmerül az, hogy így, hát van ilyen élményünk, hogy úgy, hát nagyon sok minden ott bennünk dolgozik, úgy érezzük, hogy tényleg sikerült megnyílni, őszintének lenni, nagyon nehéz dolgokat ott leraktunk a gyónásban. A pap elmondta így a feloldozó imádságot, kijövünk a gyónásról, és hogy hát nem érezzük ezt a felszabadultságot. Nem érezzük azt, hogy én letettem ezt a súlyt, de mintha még inkább úgy mázsás súlyként úgy ott lenne a vállamon. Ugye azt fontos, azt gondolom, ilyenkor így hinni, hogy így Istennek a jelenléte és Istennek a cselekvése az ami nem függ a mi érzésvilágunktól. Tehát így nagyon fontos az, főleg ilyenkor, amikor ilyen nehéz érzéseink vannak, azt így tudatosítanom, hogy Isten sokkal nagyobb azoknál a nehéz érzéseinknél, akár szárazság, akár kétségbeesés, vagy így a súlynak ez a terhe, ami rajtunk van, hogy Isten jelenlétennél sokkal nagyobb, és hogy valamiképpen úton vagyunk egymás felé, de ugye ez idő kell, mint hogy minden igazi kapcsolatban idő kell, hogy bizonyos dolgok megtörténjenek, hogy jól egymásra tudjunk hangolódni, és hogy valamiképpen ennek a történetnek a szépségéhez hozzátartozik, hogy ez nem egy ilyen érzelmileg semleges, vagy kizárólag ilyen felszabadító, könnyed érzésekkel teli kapcsolat, hanem hogy helye van ebben a kapcsolatban a hullámvölgyeknek, akár a völgyeknek, akár így a magaslati oxigéndús négy levegővel és nagy fellélegzésekkel teli pillanatoknak. De az fontos, hogy ebben benne maradjunk ebben a történetben, ebben a személyes kapcsolatban Istennel, és hogy legyen türelmünk így, hát mint ahogy így egy túrán is úgy vannak olyan szakaszok, amikor sötét van, csöpörög az eső, vagy éppen hegymenet van, de hogy utána aztán mindig jönnek szakaszok, amikor meg úgy kicsit könnyebben tudjuk menni a kilométereket. Jó. És akkor egy-két fontos gondolat így azzal kapcsolatban, hogyan is van ez a szentségimádás, és hogyan is van a szentségimádásnak a kapcsolata az eukarisztiával. És itt azt gondolom, hogy vissza kell térnünk a legelső szavakhoz. Hiszen, hogyha Jézus a kenyér és a bor által egy ilyen nagy közösségbe, nagy kommunióba szeretne bennünket ebbe a mágneses erőtérbe bevonzani és bekapcsolni, akkor az eukarisztiának nem az a célja, hogy úgy valamiféle lokalizálható isteni jelenlétet létrehozzon, amit aztán hogy őrizhetünk, ami aztán hogy ott van, hanem hogy az Istennek a jelenléte, akár az eukarisztiában, akár a mi életünkben, az valami kapcsolati dolog. Tehát Isten nem egy önmagában való Isten, hanem hogy egy értünk való Isten. Egy velünk együtt, szövetségben levő az életet, velünk együtt járó Isten. És hogy éppen ezért az eukarisztiában is nem csak úgy önmagában szeretnő ott lenni a templomban, meg a tabernákulumban, meg közöttünk, hanem hogy személyesen szeretne jelen lenni, hogy velünk kapcsolatba kerüljön. És hogy bennünket önmagával, illetve a Teremtő Atyával, meg hát egymással is egy ilyen nagyon szoros ilyen kapcsolatrendszerbe beleágyazzon, belevarjon, amit hagyományosan, és Szent Pál óta így fejezünk ki keresztények, hogy minthogyha Krisztus valamiféle organikus valóságban egy ilyen testre szeretne bennünket, mint sejteket így összegyűjteni. Így ebben szeretné, hogy mi éljünk, ebben ívódjunk bele, és ebben az organikus ilyen egymásra utaltságban, ebben az Isten emberi közösségben találjuk meg így a helyünket az egyházban. Nagyon ősi és nagyon szép ez a hit, ami ugye már Szent Pálnál megvan, és amit egyébként így az eukarisztiának a kenyere is nagyon szépen kifejez. Ugye erre hoztam egy nagyon szép és nagyon fontos idézetet, egy másik ókori nagy tanítótól, Szent Ágostontól, ami megint csak így az eukarisztiának ezt az oldalát szeretné kidomborítani, hogy az Isten az egy értünk való Isten, aki ráadásul így nem is, amikor így kapcsolatba akar lépni velem, akkor igazából nem csak arra hív meg, hogy ő néz engem, én megnézem őt, hanem hogy szeretne egy ilyen testbe, egy ilyen organikus egészbe engem így beépíteni, bevonzani. Tehát ez nem csak egy ilyen kétszemélyes valóság Istennek közöttem, ami egy ilyen, hát ilyen 1500-as években így már így az individualizmus Európájában megszülető gondolat lenne, hanem hogy Isten egy közösségbe hív meg engem. Ezt fejezi ki a kenyér is, amit magunkhoz veszünk. És Ágoston így arról beszél a frissen megkeresztelteknek, akik éppen felnőttként átestek a keresztségen, bélmálláson, és nem sokára első áldozók is lesznek, hogy a következőt mondja nekik. Emlékszem, mit ígértem. Azt ígértem, hogy a keresztségetek után mondok egy beszédet, és kifejtem az Úr asztalának szentségét, amelyet most már láttok, és amelynek az elmúlt éjszaka részesei lettetek. Ugye ez húsvét másnapja. Tudnotok kell, mit kaptok, és mit kell naponta magatokhoz venni. Az oltáról látott Isten igéje által megszentelt kenyér Krisztus teste. Az Isten igéje által megszentelt kehely, pontosabban a kehely tartalma Krisztus vére. Általuk akarta az Úr Krisztus átadni nekünk testét és a bűnök bocsánatára kiontott vérét. Ha helyesen veszitek, azzá lesztek, amit magatokhoz vesztek. Na ez egy érdekes mondat. Ugye kenyér van az asztalon, és hogy azzá leszünk, amit ott magunkhoz veszünk. Ezt hogy kell érteni? Az apostol ugyanis azt mondja, egy kenyér, egy test vagyunk sokan. Így magyarázta az Úr asztalának szentségét. E kenyérben az egység szeretetét ajánlják nektek. És akkor itt jön egy nagyon szép kép. Talán nem egy magból lett a kenyér, a búzának pedig sok magja volt, ugye? Mielőtt azonban kenyérré lettek, szétválasztották őket, majd az összetöretés után a víz által egybe kapcsolódtak.
hiszen ha nem örlik meg a búzát, és ha nem hintik meg vízzel, nem nyeri el azt a formát, amelyet kenyérnek hívunk. Hasonlóképpen történt veletek is. Ebből úgymond megőrölt titeket a bőjt. Előbb úgymond megőrölt titeket a bőjt alázata, majd elérkezett a keresztség ideje, és mintegy meghintettek a vízzel, hogy elnyerjétek a kenyér formáját. Tűz nélkül azonban nincsen kenyér. Mit jelez tehát a tűz, vagyis az olajból készült krizma? A tűz, mely táplál, a Szentlélek misztériuma. Eljön tehát a Szentlélek, a víz után a tűz, és mi azzá a kenyérré leszünk, amely Krisztus teste. Tehát valamiképpen az egységet jelzi a kenyér. Hát eddig az idézet, így Szent Ágostontól, ami nagyon szépen így, hogy ebben a képben, tehát hogy a kenyér is, hogy a sok-sok baban a szemből készül, azt meg kell őrölni, a víz kell hozzá, mint hogy mi is ugye keresztvízben, ugye keresztényé lettünk, ki kell sütni a tüzes kemencében, ez valamiképpen így az olajhoz, a bérmálásnak a krizmájához, a felkenés krizmájához hasonlítja, és ezzel fejezi ki azt, hogy mi is, hogy sok-sok kis individuumként úgy léteznénk, de hogy igazából, hogy Cirill főapától is szeretni hangsúlyozni, a mi hivatásunk az nem egy egyszemélyes feladat, ebbe a közösségbe vagyunk meghívva, így mindannyian, akik ebből a kenyérből részesülünk, valamiképpen ugye azt szemléljük ebben a kenyérben, akik vagyunk, Krisztus egyházi teste, olyanok, akik úgy egyenként nem lennénk azok, mint akik így együtt az egyházban. Isten meghív arra, hogy az ő értünk valóságát így elfogadjuk, és arra is meghív, hogy mi is megnyissuk az életünket, és hogy ne önmagunk számára éljünk, hanem hogy Istennek, illetve egymásnak. Van egy piarista atya, aki hogy néha olyan nyersen szokott fogalmazni, és nem is egyszerű, többször hallottam már ezt tőle, hogy hát, hogy valamibe bele kell dögleni. Csak az nem mindegy, hogy miben. Hogy az ember úgy kibekker az egész életét, hogy ne kelljen semmi nehezet úgy az élete folyamán úgy az életébe úgy beépítenie, vagy pedig hát úgy, mint Krisztus. Valamilyen nagyon fontos ügyért, vagy pedig számára nagyon fontos emberekért odaadta az életét, és hogy akkor értelme volt annak, hogy hát ebben az életben is sok megpróbáltatás is lehet. Hogy erre szól a mi hivatásunk. És hogy ez nagyon fontos így az egyházban, hogy az, hogy egy kenyérből részesedünk, az ezt fejezi ki, és hogy ennek része a mi egymásért élésünk olyannyira, hogy így a korai századokban nagyon fontos volt, hogy aki megy az ünneplésre, az valamiféle adományt is vigyen magával, nyilván szegényebbek kevesebbe, gazdagabbak többe. Ugye Szent Ciprián így írta, hogy hát vagy gazdag így nem ad igazi adományt, így vasárnap a Szentmisén, akkor amikor áldozik, az olyan, mintha a szegényeknek az adományát venné magához. Ugye ez is nagyon szépen kifejezi, hogy mennyire összekapcsolódik ez a kettő, az egymásért érzett felelősség, az adomány, illetve hogy részesedek ott a közös kenyérből. És olyan szép lenne, hogyha mi kereszténységünkben is ezt is újra felfedeznénk, nem csak azt, hogy a Szent Mise lényegéhez hozzátartozik, hogy áldozzunk, hanem hogy az is hozzátartozik, hogy közösségben vagyunk, hogy akkor így ténylegesen legyen figyelmünk egymásra, legyen időnk a betegek látogatására, legyen időnk arra, hogy egymásra így észrevegyük, hogyha valakinek valamilyen szükséghelyzete van. Illetve az is egy szép dolog lenne, hogyha akár a plébánián, dékánei közösségben, hogy valamiképpen megtalálnánk azt, hogy mi a szeretett szolgálatnak így az adakozásnak, vagy így az önkéntességnek az a kicsi, konkrét módja, amit olyan jó szívvel a saját keresztény életünkben be tudunk építeni, és akkor ezáltal a felelősségvállalás által mi is tudjuk építeni ezt a testet, amit úgy Krisztus úgy ránk is bízott. Nem csak ő akarja egy kézi vezérléssel így a ügyeinket így intézni, hanem úgy tőlünk is várja, hogy hát vegyük észre azt, hogyha ennek a emberi közösségnek vannak olyan tagjai, akik szenvednek, akik rászorulók, és hogy tettekkel segítsük egymást. Maga a szentségimádás az egy latin sajátosságunk nekünk. Magában a szentmisében is, ugye tegnap is már a Kyrie eleisontól kezdve is soroltam több elemet, hogy a tisztelet kifejezhető, most is így a dicsőségre és az áldozás alatti az állásra így utaltam, ott is van újabb elem, amiben tetten érjük, hogy ez a tisztelet ez megnyilvánulhat az eukarisztián. Ugye nálunk így, ugye a méltatlanság tudatából az úgy kialakult, hogy nagyon sokan nem áldoztak a szentmisén az évszázadok alatt, és akkor legalább a látvány maradjon meg. Ugye ez így a magát a liturgiát is egy kicsit alakította, hiszen ahogy így a közösségnek háttal misézett a pap, akkor ugye ebből kialakult ez a szokás, hogy akkor az ostját, amikor az alapítás igéit elmondja, akkor emelje föl annyira, hogy lássák így a templomban. És akkor ezért vannak ezek az erőltetett mozdulatok. Még most is, amikor igazából már ennyire fölemelném, akkor is lehetne látni, meg most így a szembe fordulunk egymással. Mert hogy akkor azok is legalább, hogyha magukhoz nem is lehet, de legalább a látás által valamiképpen kapcsolódjanak ehhez a közöttünk jelenlévő Úrhoz. Ugye ebből kialakul ez a hagyomány, ez, ami igazából lehet az imádságnak egy szép formája, akár egyéni, akár csoportos, hogy a tabernákulumban őrzött oltári szentség előtt az Úr jelenlétébe helyezzem magam. Ez így gyakorolható. Ugyanakkor így azt gondolom, hogy az fontos, hogy mindemellett így fedezzük fel azt, hogy miképpen tudjuk a tisztelet gesztusait így az eukarisztián is megadni, illetve hogy fedezzük fel azt, hogy mekkora értéke van annak, hogyha ebbe a krisztusi dinamikába, ebbe a testbe hagyjuk magunkat így bevonzani a liturgia által. Jó, hogy ma reggel így ennyit gondoltam így megosztani, elmondani. Köszönöm szépen a kérdéseket, amik ezt lehetővé tették. Ugye most akkor lesz idő, aki igényli gyónásra, lelki beszélgetésre, és akkor délután még egy kis zenét hallgatnánk. Köszönöm a figyelmet!